Folytatódik az Inforádió arénája, melynek vendége Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Folytassuk a beszélgetést a NATO-val. Ez ugye központi szerepet foglalt el a müncheni konferencián múlt héten. Amerika mindenképpen fenntartaná, de a műsor első felében arról beszéltünk, hogy az iszlám állam elleni harcban pont, hogy atokkoalíciók jönnének létre, és nem feltétlenül a NATO egységes szerepvállalása. Mi lesz itt az Észak-Atlanti Szövetséggel?
Észak-Atlanti Szövetségnek nyilvánvaló jövője, tehát az teljesen egyértelmű. A müncheni konferenciával kapcsolatban megnyugtató az, hogy az amerikai alelnök és a védelmi miniszter abszolút megerősítette azt, hogy a NATO-ra szükség van. Tehát azok a kijelentések, amelyek Trumptól hangzottak el még az elején, amikor hatalomra került, azokat már nyugodtan lehet törölni, mert most már valószínű nem így gondol. Valószínű megértette, hogy ez nem egy gazdasági szervezet, hanem a világ legerősebb katonai szervezet és Amerika szövetségese, és Amerika benne van. Tehát a NATO jövője az én szerintem stabil és előre haladó biztosított. Hát meglátjuk, hogy a nyári konferencián miben fognak megegyezni, de ha megnézzük azt, hogy a müncheni konferencia előtt volt a NATO védelmi minisztereknek a találkozója, ott is megerősítették azt, hogy a NATO-ra szükség van. Elmondta Stoltenberg több alkalommal itt a konferencián is, hogy milyen elképzelések vannak, hogyan tudják bevonni például a kiber háborúban NATO-t, hogyan tudják bevonni a menekültekkel kapcsolatos problémáknak a kezelésébe, mit tudnak tenni az orosz előrenyomulásnak a kompenzálása érdekében. Ugye három megerősített zászló telepítése történt ugye Európa keleti részében, három balti ország, illetve Lengyelország területén, és hogyha megnézzük ezeket az alakulatokat, nem kelet-európaiak vezetik, hanem amerikaiak, kanadaiak és németek, tehát ebből lehet látni, hogy ez az együttműködés működik.
Tehát Európa biztonságát a NATO tudja szavatolni?
Ezt elég egyértelműen tudom mondani, hogy igen. Egyértelműen is a NATO Amerika Egyesült Államok nélkül egy bénakocsa, tehát nem ér semmit. Ezt láttuk a líbiai ellen folytatott háborúban, nem volt elég információ, nem volt elegendő lőszer. Tehát itt olyan problémák jöttek ki az alatt a néhány hónapos háború alatt, ami hát nagyon udvariasra akarok lenni, akkor azt mondom, hogy nem nagy dicsőség a NATO-ra nézve.
Ugye az amerikaiak üzentek is Münchenben, mégpedig az európai szövetségesek felé, hogy elvárják, hogy 2024-ig minden tagállam a GDP 2%-ának megfelelő összeggel finanszírozza a haderejét, a hadseregét, és Trump is világossá tette, hogy az amerikai hadsereget erősíteni akarja. Viszont több európai ország, inkább a többsége nem felel ennek még meg. Meg lehet ezt valósítani a következő 7 évben?
Az igazság az, hogy ez nem egy új dolog. Ezt már korábban is mondták, szinte minden NATO csúcsértekezleten fölmerült ez a kérdés. Korábban is mindig mondták, soha nem valósították meg. Most jött a Trump, és keményen odavágott, hogy kérem, aki nem teljesíti, annak az Amerikai Egyesült Államok nem fog garanciát biztosítani. Na most itt mindjárt szembe került a NATO 5. cikkelyel, ami ugye NATO alapja, hogyha egy országot támadás ér, akkor olyan, mint a NATO összes országát támadás éri, tehát akkor itt valamit ki kell találni. Én úgy gondolom, hogy ezt úgy kell megoldani, hogy elnézést, nem akarok a béke barátja bogarja lenni, de a kecske is ülök, meg a káposzta is jól lakjon. Szóval,
milyen összetevői lehetnek ezeknek a védelmi kiadásoknak, mert erről vita bontakozott ki az európai persze szövetségesek körében. Németország Angela Merkel például beleszámítatná a menekültek integrációját és a helyi konfliktuszónákban való szerepvállalást is.
Na ez a nagy kérdés. Ez az 1 millió forintos kérdés, amit ön kérdezett, mert a NATO nem úgy működik, mint korábban a Varsói szerződés. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy a NATO úgy működik, hogy fölülről meghatározzák, hogy mit kell csinálni, az rossz helyen kereskedik. A NATO úgy működik, hogy politikai szervezetként elfogadják, hogy mik a céljaink. Utána azt mondják, hogy akkor tessenek felajánlást tenni. A nemzetek megteszik a felajánlást, a képességieknek megfelelően, és ha megtették a felajánlást, akkor ezt beleteszik egy NATO elgondolásba, katonai tervekbe például, és akkor elvárják, hogy ezt a felajánlást, amit az adott nemzet tett, miután saját magát megismerte, be is tartsa. Na most ez nem mindenütt következett be. Nagyon sok ország úgy volt, hogy majd megvéd bennünket a NATO, ugye idézőjelben mondtam. Hát Trumpék azt mondják, hogy nem véd meg a NATO, tessék mindenkinek megtenni a saját részét. Na most azt, hogy mi a saját része, mit valósít meg és mennyi idő alatt, az határozza meg a nemzet. Azt nem a NATO határozza meg. Tehát, hogyha én akarok egy kollektív katonai védelmi...
Tehát elfogadható Merkelnek ez a felajánlása idézőjelben?
Lehet, hogy elfogadható. Vita alap. Én azt mondom, hogy vita alap. Tehát, hogyha van a NATO-nak egy külpolitikai, külügyminiszteri csúcs értekezete, akkor erről lehet beszélgetni, és azt lehet mondani, hogy bizony Németország ennek a kihívásnak a kezelésére sokkal többet fordított, mint más országok. Tehát akkor persze, ha ezt elfogadjuk, akkor azt is lehet mondani, és Magyarország? Magyarország a déli határoknak a védelmére nem EU-s pénzből, hanem saját kormány által adott pénzből egy csomó pénz biztosított és biztosít folyamatosan. Tehát akkor ezt mi is mondhatjuk ezt? Hát, hogyha a németet elfogadják, akkor a miénket is el kell fogadni. Egy a probléma, és az nagyon lényeges. Az,
hogy 28 külön téma lesz?
Részt, melyik?
28 külön téma lesz, tehát 28 tagállam mindegyik
hát aki,
saját
a, mindenki megvédi a saját nemzeti érdeket. Ez nagyon kemény arc. Meg kell védeni a saját nemzeti érdeket. Na most, hogyha én azt mondom, hogy ebben részt akarok venni, és NATO tagként felajánlok valamit, akkor nekem el kell gondolkodni azon, hogy milyen az én országom hadseregének a védelmi képessége. Tehát semmiképpen nem kifelé nézek, meg más nézek, hanem én mit tudok felajánlani. Mire vagyok én képes a hadseregemmel? A NATO hadsereg, mivel különböző államok hadseregének az összerakásáról van szó, az a lényege, hogy mindenki leteszi azt, amit tud, és amire képes, és ha ügyes, akkor azt teszi le, ami az ő országát erősíti, nyilvánvaló. De itt azért onnan kell kiindulni, hogy nemzeti érdek. Hát az amerikaiaknak nem nemzeti érdekük az, hogy ők jelen legyenek a távol-keleti térségben. Most megkérdezem is nekünk most, mi közünk van, hogy egyébként a Csendes utcán térséghez katonéla, az égvilágon semmi. De nekünk is megvannak azok a prioritásaink, amiket nekünk kell megvalósítani ahhoz, hogy Magyarország területének a védelme biztosított legyen. És ezt az utóbbi években teljesen mindegy, hogy milyen kormány egyik se tette meg, tehát mi igen a sor végén állunk.
NATO-tól függetlenül erősödhetnek a nemzeti hadseregek, ugye, ha már Magyarországot említette, Orbán Viktor is azt mondta, hogy néhány éven belül a térség egyik legnagyobb haderejével rendelkezhet Magyarország, és Donald Trump amerikai elnök is azt mondta, hogy erősítenie kell az amerikai hadsereget. Tehát mindenki, mintha önállóan gondolkozna, mint ahogy ön is fogalmazott, nemzetállamokban, és nem egységben, tehát nem a NATO-ban.
A védelem az mindig nemzetállam szinten van, tehát a nemzetnek kell ezt megvalósítani, és a következő dolog pedig az, hogy a nemzetből, a nemzetekből jön létre egy szövetségi rendszer. Hát így működik a NATO. Annyi a óriási nagy különbség a Varsói szerződés, hogy pontosan meghatározták, hogy nektek mit kell fenntartani, mennyit kell költeni, és milyen irányba kell fejleszteni. Mit tudom én, nekünk például rádiókat kellett fejleszteni, BHG és a többi. A többi, meg egyéb fegyvereket is. NATO-nál ez nem így működik, de ahhoz, hogy a NATO-nak legyen egy egységes ütőképessége, ahhoz a nemzeti hadsereget kell megerősíteni. Az, hogy a miniszternek azt mondta, hogy Magyarország lesz a térség legerősebb hadserege, hát ehhez azért vannak bizonyos kérdéseim, mert az elmúlt évek fejlesztése ezt abszolút nem mutatja, és hogyha megnézzük csak a környező országok haderét, sajnos eléggé hátul vagyunk. Tehát a V4-eken belül is a magyar hadseregnek az átfegyverzése egyáltalán nem történt meg. Tehát nagyon messze vagyunk. Ha összehasonlítjuk a lengyelekkel, csehekkel, vagy a szlovákokkal.
De más kérdés, hogy valahogy ez jobb legyen.
Hát először is el kell dönteni, hogy felújítunk, vagy újat veszünk. Fejlesztünk hadipart, vagy nem fejlesztünk hadipart. Melyik területen? Tehát, hogyha valaki például eldöntés, nálunk ugye eldöntötték annak idején, hogy megvásároljuk ezeket a gripeneket, több évre lekötöttük azt a költséget, ami a hadsereg fejlesztését biztosítja a költségvetésből. Na most jelenleg, és nem csak Magyarországon van, hanem más országokban is, és itt vannak nekem problémáim ezzel a 2%-kal, nem biztos, hogy tudják teljesíteni azt, hogy most a hadseregre adnak egy csomó pénzt. Tehát ezt el kell osztani, és nagyon-nagyon okosan kell felhasználni, hogy mire fogjuk ezeket az összegeket fordítani, és mit fejlesztünk.
Tehát Magyarország esetében mit lehet, hogy újakat vásárolni? Ezek szerint hát akkor nem lehet, mert a gripenekre elköltöttük a pénzt, vagy pedig felújítani.
Tekintettel arra, hogy hadiparunk hát igencsak szerény, és hát kíváncsi vagyok, hogy ezen a területen mit lehet tenni. Gyakorlatilag megszüntetni nagyon könnyű volt, de újjáépíteni nem. Tehát hadipari cégeink azok zömében KFT-k, magán KFT-k, amelyek tudnak valamit produkálni, de hát nézzük meg, hát azokat a lőszergyárakat, Recski lőszergyár, többi üzem, ami volt, ezeket mind bezárták. Tehát most ezeket akarjuk-e újjáépíteni, vagy kitalálják azt, hogy milyen területen fogunk fejleszteni, avagy egy másik változat nem fejlesztünk, hanem vásárolunk.
És azt most is
sok pénz.
Nyugatról, keletről?
Jó kérdés. Nyugatról, keletről. Nagyon fontos kérdés. Tessék megnézni a lengyeleket, honnan vásároltak? Nyugatról. Tessék megnézni a románokat, honnan vásároltak? Nyugatról. Nyilván, ha mi a nyugati védelmi rendszerhez tartozunk, akkor nem fogunk keleti haditechnikai eszközöket vásárolni.
De az oroszokkal ezeket... is jobban akarunk lenni.
Legyünk jobban más területen, de nem feltétlenül a fegyverzet területén. Tehát a fegyverzeti kérdésekben, lőszer utánpótlás és egyéb kérdésekben nem biztos, hogy a másik oldalra kell nekünk jobban lenni. Lehet vásárolni, de nem a legjobb politika.
Technikát kell fejleszteni, vagy az emberi állományt is?
Mind a kettőt. Ez egy első az ember, de a technika nélkül az ember nem ér semmit. Tehát a mai háborúkban nem feltétlenül nehéz technikát. Tehát nagyon sajnálom, hogy ilyeneket kell mondjak, de mondjuk nem erős tüzérsége van nekünk szükségünk, meg ki ellen. De legyen egy olyan kiber támadó vagy védelmi képességünk, amit föl tudunk használni a NATO érdekében is. Vagy itt van nálunk például ez a kiváló egészségügyi központ. Honvéd kórház. Arra bazírozva. NATO elismeri. Az azt jelenti, hogy egészségügyi területen kell nekünk felajánlni. Persze nekünk ehhez viszont be kell ruházni, és azt kell mondani, hogy legyen a legkorszerűbb technológia, legújabb felszerelések, és legyen egy nagyon jól képzett orvosi állomány. Ne civileket kelljen behívni.
Tehát legyenek orvosai. Tehát legyenek egy területet, ami már most is jól működik, és azt fejlesszük?
Így van, így van.
Ami és most
az van, kell alap. Az például nálunk lehet az egészségügy. Korábban volt a vegyi védelmi képesség, de már ez megszűnt, vagy mit tudom én, rába például tud olyan eszközöket gyártani, amit mondjuk nem csak a saját hadseregünknek a ellátására tudunk használni, hanem piacra is tudnak termelni. Hát a hadipar az minden húzóágazat, és ha megnézzük a SIPRI jelentéseket, gyakorlatilag lehet látni, hogy ebből mekkora pénzek futnak be egyes országokba. Ahol pedig nincs hadipar, ott meg kell vásárolni, és akkor ők a vevő kategóriába tartoznak.
Térjünk vissza a müncheni konferenciára, ott ugyanis Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hidegháborús intézménynek nevezte az Észak-Atlanti Szövetséget, és szorgalmazta, hogy a NATO újítsa fel katonai együttműködését Oroszországgal. Milyen a NATO, illetve a nyugati világ kapcsolat Oroszországgal?
Az igazság az, hogy a Lavrov fogadtatása az nem kifejezetten baráti jellegű volt, és pont most van 10 éve annak, amikor a főnöke Putyin volt a müncheni konferencián, és nagyon keményen beolvasott a nyugati országoknak. Most Lavrov ezt nem tette, óvatos volt, de ő pontosan tisztában van azzal, hogy jelenleg a NATO-orosz együttműködés igen csak lent van a padlón. Na most találkozott ő az amerikai védelmi miniszterrel, Münchenben is külön megbeszélést folytattak, és szeretnék felújítani a NATO-orosz együttműködést, ami azt jelenti, hogy időnként véleményt cserélnek. Ez nem azt jelenti, hogy is most igen nagy összeborulásról van szó, és amerikai orosz vonalon sem várok semmiféle nagy összeborulást, tehát ez az, aki ez erről beszél, ez az álomvilágba él.
Sőt, a kezdeti nem Trump lelkesedés és nyilatkozatok után már jöttek felejteni, azok, hogy még több szankció kellene, és sőt, idézek egy nyilatkozatot. Az egyik dél-karolinai republikánus szenátor múlt héten Münchenben azt mondta, Lindsey Graham, hogy 2017 lesz az éve annak, hogy a kongresszus fenékbe billenti Oroszországot, és hogy újabb szankciókezdeményezést terjeszt be Oroszországgal.
Sajnos ez benne van a levegőbe, tehát én sem várom azt, hogy itt egy rettenetes nagy összeborulás legyen.
Újabb hidegháború esélye benne van?
Újabb hidegháború esélye picit benne van. Lavrov is óvatosan fogalmazott, ő azt mondta, hogy tartsunk találkozókat a NATO-val, ebben semmi új nincs, a NATO-orosz együttműködés, tehát a tanácsot keltsük életre ismét. Egy dolog, amiben van együttműködés, a NATO, illetve Oroszország, Egyesült Államok és Oroszország között, az a terrorellenes küzdelem. Tehát ezen van mit keresni ezen a területen, tudni, az oroszoknak is ugyanúgy érdeke, mint a NATO-nak, vagy az Egyesült Államoknak. Tehát itt kell elindulni. Azt kell keresni, hogy mi az, ami összeköt. Hogyha most mi egymás személyre hányjuk azt, hogy mi újság van mondjuk az orosz hadsereg fellépésével különböző területeken, vagy azt mondjuk, hogy most milyen fejlesztéseket hajt végre az orosz haderő Kaliningrád térségébe, illetve milyen ellenlépéseket tesz azért, amiért az európai országoknak a haderét erősítették NATO erőkkel, akkor nem biztos, hogy az egyenes úton haladunk tovább. Itt van a rakétavédelmi kérdés, tehát annyi nyitott kérdés van a NATO, Oroszország, illetve az Egyesült Államok, Oroszország Oroszország viszonyában, hogy van mit csemegézni, és van mit végig tárgyalni. Hát én úgy gondolom, hogy hasznosabb lenne azokat a kérdéseket elővenni, ami összeköt, és nem azt a feszültséget, ami megvan, egy még magasabb szintre emelni. Most ez érvényes keleten is, meg nyugaton is.
Mi garantálja Európa biztonságát? Garantálja-e a NATO-orosz kiegyezés, vagy pedig inkább a terroristák elleni küzdelemmel összefüggő koalíció létrejötte?
Szerintem is. A terrorszenes koalícióra azt mondanám, hogy prioritás és elsődleges, és ez pontosan azért van, mert mindenki számára kihívás. Konfliktus az megvan, de mondjuk a háborúnak a lehetősége nagyon kicsi. Tudjuk, hogy senkinek nem érdeke. Egy európai háborúnak a kirobbantása senkinek nem érdeke. Az más kérdés, hogy a kis balti államok nagyon félnek, különösen Ukrajna után. Lengyelországról is azt lehet mondani, hogy nagyon megerősödött az oroszok elleni különböző tevékenység és gondolkodás, és duplájára nőtt a lakosság, a lengyel lakosság körében az orosz ellenesség. Mondjuk egy 10 éves átlagot vizsgálva. Tehát ezeket valahogy kezelni kell, és ezt kezelni kell az adott ország vezetésének, és kezelni kell a szövetségnek.
E hét szerdán Petro Poroshenko ukrán elnök azt mondta, hogy fennáll a veszélye annak, hogy Oroszország a közeljövőben teljes körű háborút indít Ukrajna ellen. Ez fennáll?
Én szerintem ez az írói munkásságának a része, Oroszország teljes körű háború. Tehát teljes körű háborút azt értem, hogy szárazföldi, légi, tengerészeti, ahol csak lehet, és kiberháborút indít. Ezt nem tartom elképzelhetőnek.
Az ukrán rendezés az mennyire befolyásolja a NATO-orosz viszonyt?
Befolyásolja. Nagyon kényes ez a kérdés, mert sokan támogatják Ukrajnát, de sokan együtt akarnak működni Oroszországgal is. Na most ez a kettő együtt nem kifejezetten működik rendesen. Én úgy láttam itt a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon a Poroshenkónak a véleményét is, hogy aggódnak, segítséget várnak és kérnek. Hát nyilván tagságról itt belátható időn belül nem lehet szó, de végén azt mondta a Poroshenko, hogy arra kérem önöket, hogy rólunk úgy döntsenek, hogy bennünket ebből ne hagyjanak ki. Tehát ez azért körülbelül a viszonyt kifejezi, hogy ő hogy látja ezt a kérdést, és mit akarnak. Én, amit kérdezett, hogy itt egy teljes körű támadást indítanának, majdnem kizártnak tartom. Orosz hadsereg sincs rá felkészülve, és lehet, hogy meglepetés mondok, de az orosz haderő számára pillanatnyilag nem a nyugat a fő kihívás, hanem a déli terület az iszlám világ oldaláról, és főleg a terrorizmus területén. Tehát nehogy azt higgyük, hogy a terrorizmus csak Európa felé, meg Nyugat-Európa felé próbál terjeszkedni, ez ugyanúgy próbál Oroszország felé is, és ott is rengeteg támadási kísérlet van. Csak legfeljebb a médiában nem lehet ezeket olvasni, legalábbis a magyar médiában, mert az oroszban igen.
Tehát a védelmi dolgokat nézzük, akkor első helyen áll a közel-keleti térség, illetve a konfliktuszónáknak a dolgainak a rendezése, igen, mint Európa biztonsága?
Igen, jelenleg ez a fontosabb, és én úgy látom, hogy az amerikai és az orosz együttműködésben is ezt kellene, meg ezt próbálják közös nevezőre hozni, hogy mit lehetne tenni. Na most azt is látni kell, hogy például Irakba Oroszország nélkül sok eredmény nem lehet elérni. Tehát Szíriába. A Szíriához olyan alapvető orosz érdek fűződik, amit ők nem fognak elfogadni, hogy ott mások arassák le a babérokat. Tehát ők mindenképpen ellen akarnak lenni. És hát itt van egy nagyon kemény török, orosz, iráni ellentét, amit nem könnyű közös nevezőre hozni.
A törökökkel mindenkinek meg kell állapodnia, az oroszoknak is, illetve a NATO-nak? Hát NATO tagállam, hogy Törökország, de a nyugatnak, inkább így mondom.
A nyugatnak is mindenképpen meg kell állapodni, mert hogyha van egy közös koalíció, ebben Törökország benne van. Na most Törökország ugyanakkor együttműködik az oroszokkal is, és Törökországnak ugye speciális érdekei vannak.
Hinta politikát folytatnak?
Hát ezt nem én mondtam, de igen. Igen, gyakorlatilag hinta politikát folytatnak. Hát a keményen küzdenek az érdekeik érdekében. És ugye ők is ahhoz tartoznak, akik korábban azt mondták, hogy Bashar al-Assadot felejtsük el, most Bashar al-Assaddal tárgyalnak. Tehát változott a politika, változott a helyzet, változtak az erőviszonyok ezen a területen, de hangsúlyozom még egyszer, tehát nagyon fontos kérdés lenne az, hogy a térségben, tehát a közel-keleti térségben is elsősorban Szíriát emelném ki, legyen valami közös elgondolás orosz-amerikai, illetve NATO-orosz szinten.
Mikorra lehet, ha ez lesz? Ugye a genfi tárgyalások is megkezdődtek, és folyamatban vannak.
Nem sok eredményt hoztak eddig sajnos a genfi tárgyalások, de az igazsághoz hozzátartozik az, hogy most talán újult erővel, tehát az új Amerika vezetés is jobban oda fog figyelni. Ezt még azért nem lehet most pontosan megjósolni, mert az amerikai külpolitikának a prioritásait most még nem lehet látni. Hát egyáltalán látjuk, hogy még emberek kiválasztása van, aztán valakit kijelölnek és közli, hogy akkor köszönöm szépen, nem vállalom ezt a beosztást, vagy kijönnek különböző dolgok. Tehát ehhez legalább egy fél évre van szükség, még ez a új adminisztráció beáll, kidolgozzák, hogy hol van az előre, mit akarnak, és ennek megfelelően fognak cselekedni.
Angela Merkel német kancellár szerint fejleszteni kell az Európai Unió védelmi képességeit, például közös hadipari beruházások és beszerzések révén, de azt is világossá tette a német politikus, hogy az EU soha nem lehet a NATO alternatívája.
Ebben neki teljes mértékben igaza van. Én is így látom ezt a kérdést.
De akkor Európai ezek szerint Uniónak a NATO-n belül az Európai Unió védelmi képességeit még jobban erősíteni kell?
Kellene, mert egyébként nagyon elmarad az amerikaitól. Tehát az amerikai képesség összehasonlítható nagyobb, mint az össz-európai együtt.
De pont a műsor első részében arról beszéltünk, hogy nemzetállamok hadseregeit kell erősíteni. Angela Merkel viszont egy közös uniós fellépést, erősítést szolgalmazott. Ennek része lehet Orbán Viktor korábbi mondata, vagy elképzelése, hogy egy közös európai hadsereget kellene létrehozni?
Angela Merkel bizonyára úgy látja ezt a kérdést, hogy ahogy én is mondtam, hogy nemzetállamoknak legyen egy stabil erős hadserege, és abból lesz egy közös európai hadsereg. De egy NATO nélküli közös európai hadseregnek a működtetését egyelőre sem gazdasági okokból, sem politikai okokból nem látom megvalósíthatónak. Már csak azért sem, mert általában a hadsereget, amit a nemzetállamok fejlesztenek ki, nemzetállamok érdekében használják fel. Na most nézzük azt, hogy hány érdek van Európában. Tehát ez nagyon problémás. A következő nagy terület, ami problémát okoz, kifizeti a végén a révészt.
Hát összedobják a tagállamok, nem? Hát Európai Uniós védelmet Orbán Viktor pont a migrációval, a menekültekkel szemben, ellenében, ő így gondolta, vagy így vázolta fel még talán a múlt évben.
Nem tudom, mit szólnának hozzá Magyarországra, megkérdeznék, hogy most mi például az Európai Unió védelmére mennyit tudnánk felajánlani, vagy a magyar hadsereg részéről mi az, ami konkrét felajánlás születetne Magyarország részéről. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy vannak más prioritások is. Tehát itt választások vannak, különböző területekre kell adni pénzt. Tehát én nem mondom azt, hogy a 2%-ot nem kell elérni. De mondjuk nálunk is jól csinálták azt, hogy 2026. Lehet, hogy ezen szorítani kell valamit. De azt is látni kell, hogy a NATO-ban a tervezés, a haderő tervezés 10 évre történik. A hosszú távú tervezés.
Ez a 2014-2024-es időszak.
Tehát gyakorlatilag megfelelünk a NATO tervezési időszakának. Hogy most ezen belül mit valósítunk meg, az más kérdés, és az, hogy európai haderő. Hát ahhoz kell megfelelő nemzetállami haderő mindenütt, és kell egy közös európai hadipar. Ugye erre van egy szervezet, az Európai Védelmi Ügynökség, az EDA, aki ezeket összehangolja. Igen, ám csak most jönnek az érdekek. Amerika Egyesült Államoknak adott, hogy milyen fegyverzete van. NATO országok nem biztos, hogy ezt akarják megvenni. Azt mondják, hogy kéne nekünk orosz, nekünk német gyártmányú harckocsira van szükség, mondja a német. A francia azt mondja, nekem Leclerc harckocsi kell, mert az a legjobb a világon. A brit mondja a sajátját. Mondjuk a NATO-n belül. Tehát ebből közös nevezőt kialakítani meglehetősen hosszadalmas és nehéz dolog. Nem mondom azt, hogy lehetetlen, csak nem vagyok abban biztos, és ez az én legnagyobb problémám, hogy erre elegendő anyagi források állnak a nemzeteknél jelenleg rendelkezésre. Figyelembe véve az, hogy nem minden ország ment ki még teljesen abból a gazdasági válságból, amiben benne volt.
Tanár úr, egy percünk van, és mindenképpen idézném Simicskó István honvédelmi miniszter nyilatkozatát, aki szerint a közeljövőben hatékonyabb fellépés várható az iszlám állam terrorszervezettel szemben, ami fokozza a menekült hullámok kockázatát. Újabb menekült hullám jöhet?
Újabb menekült hullám abban az esetben jöhet, hogyha a törökök nem tartják be azt, amiben megállapodtunk, ha betartják, akkor ez egyelőre még működni fog, de ez mindig egy kockázat, tehát ezt el kell fogadni kockázatnak. A következő dolog az, amiről már beszéltünk itt a műsorban, az, hogy megindult Moszul elleni támadás, Moszul nyugati rész ellen, és folytatódni fog ez a küzdelem. Mert meg akarják azt akadályozni, hogy a iraki helyzet áttevődjön Szíriára, és ott is egy erős iszlám állam alakuljon ki. Na most ez azt jelenti, hogy harcok lesznek, a harcok pedig nagyon sok menekültet produkálnak. Tehát ez az egyik dolog. A másik
többet,
dolog pedig...
Mint eddig?
Többet, mint eddig, igen. Többet, mint eddig. Csak mondom itt a nagy kérdés Törökországnak a helyzete. A másik pedig az, hogy jön a jó idő, és délről az afrikai kontinensről beláthatatlan sorok jöhetnek Európába, ha nem lépnek időbe az európai államok. Most úgy látszik, hogy kezd némi ébresztő elhangzani, de ez még elég lassan halad előre.
Az Aréna ma esti vendége Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő vett részt. Önöknek köszönöm a figyelmet, Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.